templom térkép.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. A Margit körúti Ferences templom régi nevén országúti Ferences templom zenei életével foglalkozik a mai műsor. Beszélgető társaim a templom karnagya Lógó Tibor, illetve a templom orgonistája Nagy László Adrián. Valamikor nagyon-nagyon fontos volt Budapesten az egyházzenei élet, mert a nagy koncerttermekből az egyházzene kiszorult, gondolok itt az 50-es évekre, 60-as évekre, és hát tömegek voltak kíváncsiak egy-egy egyházzenei eseményre. Azt hiszem, hogy most szerényebb millióban, de ez nem egyértelműen rossz, dolgoznak az egyházzenészek. Kapisztrán kórus karnagyát kérdezem, Lógó Tibort, hogy hogyan néz ki most az országúti Ferences templom zenei élete, ahol a hagyományok igen gazdagok, és hát kötelezik a maiakat.
Nagyon köszönöm, hogy a hagyományokat említetted, fontos ez számunkra, és hát azt nyilván már sokan nagyon sokszor hallották, hogy a Kapisztrán kórust 1945-ben alapította Páter Tamás Alajos Ferences atya az országúti Ferences templom szolgálatára.
A romokon.
Bizony, így van. Akkor abban az időben a mostani idősebb kórustagok szoktak még mesélni, és mesélik, hogy egy életigenlés volt a kórushoz tartozni, hiszen a háború végeztével mindent újra kellett építeni, és ez egy nagy megtartó erő volt, hogy közösséget alkothattak, újjáépíthették a saját életüket is, a ferences életet is egy kicsit itt az országúton. Amikor 10 esztendővel ezelőtt a kórus élére kerültem, akkor egy olyasmi jelmondatot fogalmaztam meg magamban, és ezt egy picit propagáltam is néha bemutatkozó szövegekben, mely szerint ez a mondat úgy hangzik: hagyománytisztelet és megújulás. És az utóbbi egy-néhány esztendőben a 45-ben alapított Kapisztrán kórusnak egy új hajtása született, plébániai támogatással ez az új hajtás éppen az elődök tisztelete nyomán is megőrizte a nevet. A név azonban Kapisztrán Kamarakórus. Ez az énekkar, egy kis létszámú énekkart jelent részben valamiféle átfedéssel a nagykórussal. Egyébként mai divatos szóval talán lehet azt mondani, hogy ez tulajdonképpen egy projektkórus, ami azt jelenti, hogy a kitűzött ünnepi alkalmakra verbúváljuk össze egymást, akik egy fiatalos, lendületes, egymást jól ismerő és szívesen együtt éneklő társaság.
Úgy tudom, éppen Lógó Tibor karnagy unszolására, kezdeményezésére született meg az országúti mise. Ez egy új zenemű, a templom orgonaművész kántora Nagy László Adrián a szerzője, és múlt vasárnap 13-án az esti 6 órai szentmise keretében volt a magyarországi bemutatója, melyben közreműködött a Kapisztrán Kamarakórus is.
Így van, fontos a megkülönböztetés, tehát éppen ezért is említettem azt, hogy a hagyományok tiszteletéből, sok-sok jó érzésből és jó élményből tartjuk a nevet, de fontos, hogy a Kapisztrán Kamarakórus, ez a bizonyos új hajtás. A két énekkar az nagyon-nagyon együtt mozog, hadd meséljem el azt, hogy...
Létezik a két énekkar? Tehát van Kapisztrán kórus és van Kapisztrán Kamarakórus ma is?
Ez két teljesen különálló történet, minimális átfedéssel, néhány esztendeje dolgozik ez a projektkórus, amely Kapisztrán Kamarakórus névre hallgat, kis ünnepi miséket éneklünk, mini koncerteket éneklünk.
De mind a kettőnek te vagy a karnagya, vagy
így
pedig...
Van, igen, így van, igen, erről van szó. De valami csodálatos vonzás van a két történetben. Hadd meséljem el azt, hogy a nagy énekkar az elmúlt esztendő nyarán Kárpátalján táborozott, Jónás atya és Gergely atya invitálására. Közel 40-en voltunk ott, 4 gyönyörű napot töltöttünk el Nagyszőlősön, Huszton, Beregszászon voltak szerepléseink, és ez egy csodálatos összetartó, összekovácsoló kis kórustábor volt, és akkor merült föl a kérdés a Gergely atya részéről, hogy hát itt ősszel Kapisztrán ünnepe nyomán egy nagyobb ünnepség sorozat lesz, és hát milyen jó volna, hogyha ott esetleg kórus is lehetne, vagy valamiféle zenei oldala is lehetne ennek a programsorozatnak, és hát akkor az emberben elkezdett motoszkálni, hogy akkor miért ne kerülhessen ki Kárpátaljára mindkét apparátus, a kisebb Kapisztrán kamarakórus is, és miután én magam régóta tudom, hogy Adriánnak vannak zeneszerzői ambíciói, egy kicsit fölhasználva ezt a kerek ünnepet, a kárpátaljai október 23-ára gondolok, megkerestem őt, és hát talán lehet azt mondani, hogy elkezdtem nyomulni, hogy legyen kedves elgondolkodni azon, hogy mi volna, hogyha ebből az alkalomból születhetne egy olyan mise, amit most elsősorban Kárpátalján mutatunk be, és később pedig itthon az országúton is tudunk.
Kerek évforduló van, Kapisztrán Szent János halálának 560. évét ünnepeltük, vagy erre emlékeztünk október 23-án, és az 1956-os évfordulóra, ami még kerekebb volt, az 500. évfordulóra éppen a Kapisztrán kórus alapítójának egy országos hírű alkotása született, amely a vigíliája volt a fölkelésnek, a szabadságharcnak, az úgynevezett Nándorfehérvári oratórium, ami egy gigászi alkotás volt. Beszélgettem annak idején Takács Nándorral, aki a központi szeminárium énekkarának voltak a vezető, és azt mondta, hogy az ország minden részéből jöttek a kispapok, és valami 400 fős férfi kispapokból álló kórus énekelt, és gondolom zenekar, orgona, minden a pesti templomban. Tehát nem az első saját alkotása a Kapisztrán kórusnak ez, ami is ezt akartam ezzel mondani.
Hogyne, köszönöm, hogy említed. Éppen ez az, amit az előbb én is említettem, hogy valamiféle megmagyarázhatatlan vonzás a két apparátus között, és azért itt az országúton működik. Még ma is énekel közöttünk a nagykórusban olyan dalos, aki ott volt ezen a bizonyos bemutatón, és mindig emelkedett lélekkel mesél arról, hogy hát milyen különleges élmény volt ez ő számára akkor gyermekként, hiszen a gyerekkar tagjaként énekelt a koncertben. De az évforduló és az, hogy akkor is bemutató, ma is bemutató, ez számomra nagyon fontos, és picit talán üzenetértékkel is bír. Még egy gondolatot szeretnék csak mondani, az pedig az, hogy megint ez a bizonyos vonzás a két énekkar kialakulóban lévő közös munkássága között, az pedig az, hogy amikor most az országúti misét mutattuk be október 22-én Kárpátalján, tudjuk, hogy a Nándorfehérvár bemutatója is október 22-én volt, pontosan talán ugyanazokban a percekben, akkor a Kapisztrán kamarakórussal a helyi kárpátaljai közösségnek megtanítottunk a Tamás Alajos féle. Miközben bemutattuk az országúti misét, megtanítottunk a Tamás Alajos féle Nándorfehérvár oratóriumból egy rövid korálsort, amit ott közösen el tudtunk énekelni, sőt, nekünk van egy eredeti plakátunk erről a 56-os október 22-i ősbemutatóról, Nándorfehérvárról beszélek, amit aznap reggel leakasztottunk a falról, és elvittük magunkkal, és ott Kárpátalján Nagyszőlősön annak a kiállításnak a része volt, ahol a helyi ünnepet igyekeztek egy kicsit szebbé tenni.
Azért is fontos volt a helyszín, mert a történészek egy része úgy gondolja, hogy Nagyszőlősön helyezték végső nyugalomra Kapisztrán Szent Jánost, aztán elpusztult az egykori ferences kolostor és templom, ahol ez a temetés megtörténhetett a 16. században, de minden esetre ápolják az emlékét. Itt van velünk Nagy László Adrián, orgonaművész, a templom, hát nem karnagya, orgonaművésze. Mennyiben kántor egy templom orgonaművésze? Hogy néz ki itt a zenei szolgálat a hétköznapokban?
Elég komplex maga a feladat is, de hála Istennek szerintem itt nagyon-nagyon jól működik a dolog. Azt gondolom, hogy nyilván, ha egy orgonaművész templomi szolgálatot vállal, akkor kántor is egyúttal.
Tehát nem sértő, nem degradáló kifejezés a kántor szó.
Abszolút nem, nyilván, amikor egy hétköznap reggeli misén orgonálok, akkor kántor vagyok. Itt azt gondolom, hogy szerencsére, és hát a ferences atyák támogatásával és megfelelő hozzáállása nyomán nagyon ideális a helyzet, ugyanis van a templomnak egy karnagya, meg egy orgonistája, így nagyon ideálisan megoszlanak az úgymond művészi feladatok, vagy a magasabb színvonalú feladatok, a hétköznapi szolgálatokat pedig kántorként nagyon jól meg tudjuk osztani egymás között, tehát a napi szolgálatot azt váltásban, vagy egyedi megbeszélés alapján látjuk el egymás között beosztva. Az énekkart nyilván a karnagy kollega Lógó Tibor vezeti, én meg inkább ugye az orgonistább feladatokat, például kísérem az énekkart. Ugyanakkor azt gondolom, hogy nyilván a napi szolgálatban és a napi orgonálásban is meg lehet találni az úgymond művészetet. Tehát egyrészt az ember nyilván igyekszik ugye megfelelő, minél magasabb színvonalon ellátni a mise szolgálatot is, de hát azon belül is ugye van mód egy kis improvizálásra, egy kis utójátékra.
Igen, sokáig tart az áldozás, elhúzódik, akkor lehet improvizálni.
Így van, vagy hát ugye a záróének után egy utójátékot, vagy éppen el lehet játszani egy darabot is, ha belefér az időbe, tehát mondjuk akár egy Bach művet. Úgyhogy mindenképpen talál művészi feladatot is az ember itt.
Énekelnek-e a hívek? Sok templomban panaszkodnak papok, kántorok, hogy némák a hívek. Itt mi a helyzet, ahol komoly zenei hagyományok vannak?
Én azt tapasztalom, hogy átlagban elég jól énekelnek. Van mise, amelyiken jobban, ahol szintén azért, mert egyszerűen azon a misén nagyobb hagyománya van ennek, hogy ott jobban énekelnek. De igen, hogyha kellőképpen támogatja az ember őket a játékával, akkor énekelnek.
Mikor énekel a kórus a templomban, csak sátoros ünnepeken, vagy pedig van egy menetrendje, hogyan kapcsolódik bele az év közi vasárnapokba a kórus?
Alapvetően a sátoros ünnepeken, ahogy említetted, de igyekszünk havonta egy alkalommal szolgálatot teljesíteni a vasárnap esti 6 órakor kezdődő szentmisén. Emellett nagyon szívesen látunk vendégül vendégénekkarokat. Az utóbbi esztendőkben kialakult egy olyan kedves kapcsolat, amely révén külföldi énekkarok igen szép számban jönnek. Az utóbbi esztendőben még az akkori Krímből érkeztek, azután Lengyelországból, Németországból, Litvániából, Lettországból, a legutóbb éppen ősszel Szerbiából volt itt gyermekkórus. Ez külön öröm volt számomra, hogy gyerekek is már ezen a területen jelentek, hiszen ilyenkor az ember látja az utánpótlást és látja a munka értékét. Tehát magyarul a ünnepi szolgálatok mellett szívesen látunk vendégül énekkarokat. Ehhez nekünk is élmény. Én hiszem azt, és látom is azt, hogy a hívek, akik eljönnek ilyenkor a templomba, az ő számukra is egy új színvilágot kapcsol be a hétköznapokban, és hát nekünk mindenféleképpen élmény. Az országúti misével kapcsolatban még, hogyha egy mondatot mondhatnék, akkor az, ugye meghallgatjuk a misét, megszólal, de vajon kinek mit mond egy zenemű, és hát ugye klasszikus kérdés az, hogy hogy barátom, ezt ugye azért írtad, mert itt arra gondoltál, hogy, és akkor hát jön a szerző, és mondja, hogy hát barátom.
Eszébe se jutott.
Barátom, ezt nem azért írtam. Egyszer egy nagyon kedves beszélgetést hallgattam két író között, és az egyik ugyanezt tette fel a másiknak, és azt mondta, hogy barátom, itt ugye arra gondoltál, hogy, és azt mondta a másik, hogy nem, én itt egyáltalán nem erre gondoltam, de hogyha belőled ezeket az érzéseket váltja ki, akkor ez is benne van. Akkor ez is benne van a történetben. Ilyen módon nekem egy picit a kírjetételben biztos, hogy benne van egy bandukolás, ez a lassú háromnegyedes bandukolás. Talán gondolhatok egy csata utáni bandukolásra is ott.
Tehát Nándor Fehérvár benne van.
Én egy picit ezt olvasom ki belőle, és fönntartom magamnak a jogot, hogy akkor már egy picit ez is benne van. De az Adriánnal ezzel kapcsolatban nem igazán egyeztettünk.
Végül is egy zenemű hasonlít egy gyermekhez, amely megszületik, és a szülők is rácsodálkoznak előbb-utóbb, hogy mi minden van abban a gyermekben. Tehát egy jó zenemű az alkotónak is tud meglepetést okozni, részben a visszhang következtében, nem?
Így van, igen. És hát aztán a glóriatétel fényei és robusztus akkordjai, azok vonzásvilága, nem föltétlen hagyományos értelemben vett vonzásvilága, az egyfajta ilyen háborús viszonyok között való dicsőítés az én olvasatomban. Aztán a Sanctustét, ugye azt mondjuk, hogy telve van az ég és a föld a te dicsőségeddel, Uram, de közben hihetetlen feszült akkordok szólalnak meg. Ez is nekem egyfajta ilyen 56-os Nándorfehérváros üzenetet hordoz. Aztán, hogyha az Adrián azt mondja, hogy hát ezek nem éppen ezek az idei évfordulón, amikor született ez a mise, nem környékezték meg ezek a gondolatok, akkor természetesen én visszavonulok, de én érzek egyfajta áthallást ebben a történetben.
Adrián is hallotta mindezt az eszmefuttatást. Mit szól mindehhez, amit Tibor elmondott?
Azt gondolom, nagyon jól fölvezette a Tibor, tehát nyilván nagyon sok mindent lehet beleérezni és belehallani bármilyen művészeti alkotásban, nyilván. Azt mondanám, hogy ez nem volt cél. Nem volt egy tudatosan kitűzött cél, hogy most pedig ilyen felhangok legyenek ebben, vagy ilyen utánérzések, vagy beleérzések, vagy belefogalmazások. De nyilván óhatatlanul is hatnak ezek a dolgok az ember, akkor is, amikor komponál, akár egy Nándorfehérvár oratórium, vagy a Kapisztrán kórus öröksége, a hely, ahol vagyunk. Tehát azt gondolom, hogy ha nem is megfogalmazott célként, és konkrétan, hogy na most az a G, az azért van ott, vagy az az ász, de nyilván ezek valahol benne vannak. És hát kinek mennyire jön ki belőle, és nyilván ezen kívül még sok más érzés is, aki esetleg meghallgatja, lehet, hogy neki nem annyira ez a része fog kijönni, de lehet, hogy az ő egyéni életéből érez valamit benne, amit én nyilván nem fogalmazhattam bele, de neki az fogja jelenteni, vagy ahhoz kötődik.
Országúti mise. Nem Margit körúti mise, hanem országúti mise. Mit is jelöl ez?
Hát ugye ez az országúti ferences plébánia templom, hiába, hogy a Margit körúton van, de a hely maga az az országút elnevezésű terület, ugye, tehát ez a régebbi elnevezés. Ez az ősi neve ennek a területnek, úgyhogy ez mindenképp talán meghatározóbb.
Hogyan fog hozzá egy mise megírásához az ember? Hát rengeteg mise van már a fejedben, orgonán adtad elő, kísérted a szolgálatod során, azok mind ott motoszkálnak a fejedben.
Sok összetevője van annak, hogy fog neki az ember. Nyilván sok emlék, tapasztalat motoszkál az ember fejében. Ugyanakkor hát vannak ugye a saját egyéni inspirációk és belső ötletek, amiket szeretne az ember megfogalmazni. Aztán vannak praktikus gyakorlati szempontok is.
A feltételek, hogy milyen hangok vannak a kórusban, és milyen az akusztikája a templomnak, meg kik a közönség, vagyis a hívek.
Így van. Tehát nyilván az kell, hogy énekelhető legyen. Szempont volt, hogy liturgikus környezetben, tehát ez nem koncertdarabnak készült, hanem arra, hogy a maga igazi helyén, az élő valóságban, liturgikus környezetben szólaljon meg. Tehát nyilván ez is egy szempont. És hát az ember megpróbálja ezeket összehangolni, tehát a saját ötleteket, a lehetőségeket, az adottságokat, praktikumot, és hát persze ugye a misetételeknek az egyedi mondani valóját, hangulatát, tehát nyilván máshogy fog az ember neki megírni egy Agnus Deit, mint egy Glóriát, hiszen más a szöveg, amit megmutat, kifejez, üzen. Úgyhogy hát mindezeket kell megpróbálni összehangolni, aztán a hallgatók eldöntik, hogy ez mennyiben sikerült.
Hála Istennek 45 tavaszán Budapesten a Sztálin orgona elhallgatott, a Margit körút igazi orgonája megszólalt, és hát a zenei élet, említettük az elején, vagy említettem, hogy milyen fontos volt az egyház zenei élet sokak számára. Ma milyen kapcsolat van, tudnak-e egymásról az egyház zenei műhelyek, a különböző templomi munkaközösségek, Tibor?
Azt gondolom, hogy igen, odafigyelünk egymásra. Nyilvánvalóan úgy, mint egészen más területeken is vannak viszonylag zártabb közösségek, akik alapvetően a saját munkájukat végzik, és vannak nyitottabb közösségek, akik szívesen fogadnak be akár vendégprodukciót, akár egy kooperációban közös program, közös előadás születik. Én azt látom, hogy azért... Míg 1945-ben talán ez éppen egy létfenntartási forma lehetett.
A túlélés egyik biztosítéka volt, hogy elfelejtünk mindent, ami szomorú és nélkülözés, mert éneklünk és Isten közelébe vagyunk.
Így van, igen. Ahhoz képest én ma egy picit nehezebbnek látom a helyzetet, az utánpótlás helyzetét. Talán a kor sajátja az, bár elcsépelt ez a mondat, hogy a fiatalság nem föltétlen ebbe az irányba érdeklődik, hanem másik irányba érdeklődik. Az az érdekes tapasztalatom van egyébként, hogy az országúti ferenceseknél nagyon sokan érdeklődnek, de kevés a megragadó, kevés az, aki valóban elfogadja és megérti azt, hogy ha ezt vállalod, akkor itt mi egymásra vagyunk utalva.
Akkor, igen, ez egy szolgálat, amely...
Akkor tagja vagy egy olyan történetnek, amivel kapcsolatban nem lehet azt mondani, hogy hát most ezt nem, most ezt félre kell tegyem. Nem, számítunk rád. Tehát azt látom, hogy nagyon sok érdeklő van, viszonylag kevés az, aki megtapad és aktívan tudja gazdagítani az énekkart.
Köszönöm figyelmüket a Margit körúti Ferences templom karnagyával, Lógó Tiborral és orgonistájával, Nagy László Adriánnal beszélgettünk. A műsorban elhangzott zenei betétek a templom zenei életének részei, köztük a legújabb Nagy László Adrián által írt országúti mise Benediktus tétele. Keceli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.